Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve. Hát olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, aztán a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, a szamaritánusok városába ne térjetek be. Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támaszhatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus, az evangélium tanítás.
Krisztusban szeretett testvéreim. Én már hagyományosan, 8. vagy 9. éve, ebben az időben mindig megtesszük ezt a felajánlást, amelyet az ég kér tőlünk. Ezt tudatosítsuk, hogy ezt nem a pap találta ki, hanem ez egy égi kérés. A két szent szívnek a misztériumát, Jézus szívének és Mária szívének a misztériumát, vagyis hogy ezt a tiszteletet miért terjesztette el a Szentlélek, és miért nyilatkoztatta ki az egyházban, ezt fokozatosan évszázadok alatt történt. Én, mikor még ezzel úgy mélyebben nem foglalkoztam, arra gondoltam, hogy ugye először Alakok Szent Margit, mindenki ismeri, ugye a 1600-as években Jézus szíve tisztelet elterjesztése elkezdődött, és valamikor később, valamikor a 19. században Mária szíve, de nem, rájöttem, hogy ezek gyakorlatilag egyszerre indult, párhuzamosan egymás mellett, tehát a két szent szív tisztelete már az 1600-as években, már előtte is, de akkor már hivatalosan is, Mária szívének a tisztelete, vagyis a Mária szívének, Szeplőtelen szívének az ünnepe 1648-ban hivatalosan már ünnep volt a katolikus egyházban. Ünnep, nem emléknap. És ugyanebben az időben voltak ugye a már említett Alakok Szent Margitnak a magánkinyilatkoztatásai, amit az egyház kivizsgált, elfogadott, sőt bevezetett az egyházi gyakorlatba és a vallásos gyakorlatba. Ezt szerintem mindenki ismeri, aki itt van. Talán a legeslegfiatalabbak, talán nem, de majd ők is mindjárt meghallják, hogy miről van szó. Tulajdonképpen az a bizonyos első péntek, amit ti is hallottok mindig, hogy első pénteken meglátogatom a betegeket, elvégzik a szentgyónásokat és szentáldozásukat, ez ekkor lett bevezetve. Jézusnak ezek az ígéretei, 12 ígéret van, most mindent nem fogom felsorolni, de olyan ígéretek vannak, hogy ez olyan butaság lenne katolikus ember részéről, hogyha ezt nem használná. Igazából arról van szó, hogy 9 egymás utáni pénteken az ember elvégzi a szentgyónását, ha nincs a kegyelem állapotában, a szent áldozáshoz járul, és ez olyan ígéretek vannak fűzve, hogy az az ember, az az élete, föld élete végén minden kegyelmet megkap ahhoz, hogy üdvözüljön. Nem távozik az élők sorából a szent útra való nélkül, és sok minden más. A családban, ahol béketlenség van, visszaáll a béke. Az ember ezt megfelelő lelkülettel 9 egymás utáni pénteken. Ez egy isteni ígéret, ez nem mágia, ez Jézusnak az ígérete. Ezt szerintem minden katolikusnak el kéne legalább egyszer az életben végezni, ezt a úgynevezett nagy kilencedet. Tehát 1600-as évek, Alakok Szent Margit, Jézus szívének a tisztelete. És aztán kicsit ugrunk, mert elég hosszú a történet, hogy ne legyen ilyen hosszú ez a prédikáció. 1830, ezt mindenki ismeri, mindenkinek a zsebében, vagy a ridikülben ott lapul, ugye? A csodás érem, 1830, bocsánat, ez a Szent Benedek. Jóval onnan nem látjátok, de mindenki megnézhet, kiveszi a zsebéből, vagy a ridikülből. A két szent szív már egymás mellett szerepel. Ugye ott van a Krisztus monogram, a Mária monogram is belőle a kereszt, ami kinő, és itt már az ég közli velünk, hogy ez a két szent szív, ez egymás mellett van. Szinte már egyben van. Aztán majd azt is halljuk, hogy egyben van ez a két szív. És ez egy szentelmény. Rengeteg történetet olvastam, hogy akik ezt hittel viselték, vagy hordták maguknál, azok páratlanul megmenekültek. Volt például egy ilyen baleset, ahol 5-en ültek az autóban, 4-en meghaltak. Egy nem halt meg, akinek aztán a zsebében megtalálták ezt a csodás érmet. Hittel viselte. Fontos, hogy hittel. Ugye a szentelmények, a kereszt, a szentelt víz, a különféle kegytárgyak, amiket használunk, ezek szentelmények, nem szentségek. Ez akkor működik, hogyha hiszel benne. Az, hogy itt az oltáron itt szentség történik, itt a kenyér átváltozik, átlényegül Krisztus testévé és vérévé, a bor, az, ha nem hiszel benne, akkor is megtörténik. Más kérdés, hogy nincs a hasznodra, nem gyümölcsöző az életedben, mert nem táplálkozol vele. De akkor is, hogyha senki nem hisz benne, aki ül, itt mondjuk persze mindenki hisz benne, akkor is megtörténik. De ez nem. Ez csak akkor működik, hogyha te mondjuk meg van szentelve, hogyha te ebben hiszel. És ilyen lelkülettel hordozod ezt magadnál. Tehát 1830 Labouré Szent Katalin Párizs, mindjárt megtalálom a zsebemet, és itt ma két szent szív már egymás mellett van. Aztán 1899-ben 13. Leó pápa az egész világot felajánlja Jézus szívének. Ez is egy magánkinyilatkoztatás alapján történt. A magánkinyilatkoztatásokon keresztül az Isten a konkrét cselekvési tervet az adott korban közli az emberiséggel. Azért butaság az, amikor nekem azt mondja valaki, hogy no, de ez nincs benne a Szentírásban. A Szentírásban minden konkrét dolog az adott korban nem lehet leírva lenni, mert akkor nem tudom, 30 ezer oldalból állna a Szentírás, akkor se férne bele. Mindig az ő embereivel közli az ő akaratát, minden korban. Ami a Szentírásban van, annak körülbelül a fele az magán kinyilatkoztatás. Mózes, Ábrahám és a többiek, a proféták, ez mind magánkinyilatkoztatás. Isten kiválaszt valakit, és rajta keresztül közli az akaratát. És akkor vagy elfogadják, vagy nem. Hadd említsem meg még Petit Bertát, egy szentéletű apácát, Brüsszelben élt, 20. század elején. Neki Jézus megmutatta Mária tőre rászúrt szívét, és azt mondta, tégy meg mindent, hogy szeressék anyám szívét, amelyet átjárt a fájdalom, mely az én szívemet is szétszaggatta. Berta látta a sugárzó fényben Jézus és Mária egyesült szíveit. Itt a kettő már egyben van. Ugye a Szentlélekben, a szeretetben egyesült két szív. A szívek a szeretetben egyé válnak. Ugye van egy mondás, hogy a szív nem ott van, ahol dobog, hanem ott, ahol szeret. A szíved nem ott van, ahol dobog, hanem ott, ahol szeret. Akit szeretsz, ott van a szíved. És ebben is így van, hogy ez a két személy, az Isten ember Jézus és az ő édesanyja, tökéletesen egyé váltak a szeretetben, és a szíveik is egységben, egyesülésben vannak. Tökéletes egységben vannak. Tehát azt akarom csak mondani, hogyha azt hallod, hogy valahol felajánlották Mária szeplőtelen szívének a közösséget, vagy valakit, az automatikusan már Isten szívében van, Jézus szívében is, mert ez a kettő tökéletes egységben van. Erre Benedek pápa búcsút is engedélyezett arra a fohászra, amit akkor hallott Berta, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szíve, könyörög érettünk, hozzád menekülünk, ugye? Mindannyian imádkozzuk, minden nap délután 3 órakor az imaórán például ezt is. Ne felejtsd el, hogy ehhez búcsú ígéret van kötve. Ugye ez még 15. Benedek pápa volt akkoriban. 1917 Fatima, az én szívem fog győzni. Ez az utolsó ígérete a szűzanyának. Ahol, képzeljétek, megmutatja a 3 kisgyereknek a poklot. Sok katolikustól hallottam, hogy én nem hiszek a pokolban, mert az Isten jó és poklot nem teremtett. Az Isten poklot tényleg nem teremtett. A poklot azt mi teremtettük. Mi hoztuk létre, és sajnos nem üres. Teológián volt egy ilyen nézet, hogy lehet, hogy van, de üres. Nem üres. A gyerekek látták, hogy nem üres, és többek között ezt hallották a szűzanyától. A poklot láttátok, amely felé a szegény bűnösök haladnak. Megmentésükre Isten be akarja vezetni szeplőtelen szívem tiszteletét az egész világon, és végül az én szívem fog győzni. Rengeteg megpróbáltatás éri az emberiséget, de végén az én szívem fog győzni. Ez a nagy ígéret. És kéri a szűzanya, 1917-ben járunk, hogy a Szent Atya ajánlja föl a világot, különösen is Oroszországot, az ő szívének. Mert ha nem teszik meg, mondja, akkor Oroszország elterjeszti a tévtanait az egész világon, és egy sokkal véresebb világháború fog kitörni, mint ez az első volt. Ugye az első világháború végén járunk, ennél egy sokkal véresebb háború lesz. Ha nem kellett volna, hogy bekövetkezzen, fontos, ott van a ha. Ha nem teszitek meg ezt a felajánlást, ha nem teszi meg a Szent Atya ezt a felajánlást. Az egyház 13 évvel később kivizsgálta és elfogadta, tehát ez még jóval a második világháború előtt vagyunk, de a felajánlást nem tették meg. Na most, ha belegondolsz abba, hogy a szűzanya előre megmondta, hogy Oroszország elterjeszti a tévtanait. Mi volt ez? Hát a kommunizmus, az istentelen ateizmus, kommunizmusnak a tana, amely megfertőzte szinte az egész világot. És tényleg egy még véresebb világháború tört ki. Na de gondold végig, ezt megúszhattuk volna. Egyszerűen csak szót kellett volna fogadni. Képzeld el, hogy nincs kommunizmus, nincs bolsevizmus, nincs Szovjetunió. Képzeld el, hogy nincs második világháború, nincsenek koncentrációs táborok, nincsenek gulágok. Nincs ez a mérhetetlen szenvedés, ami rázódult az emberiségre, az a több tízmillió halott, és az rengeteg szenvedés, a családtagok, a szétszakadt családok, az özvegyek, a gyerekek, akik szülő nélkül maradtak. Érted? Annyit kellett volna tenni, hogy a Szent Atya felajánlja a világot a szűzanya szívének. Különösen is megemlítve Oroszországot. Ez volt a kérés. Ez akkora nagy dolog lett volna? Ez akkora erőfeszítést igényelt volna a részünkről? Én azt mondom mindig, hogy ezekre nagyon oda kell figyelni. Az egyház kivizsgálta, rányomta a semmi akadálya, nihil obstat, imprimatur, akkor igenis meg kell tenni. Senki nem mondhatja azt, hogy engem nem érdekel, meg nem kötelező. Tegnap is hallottam az egyik atyától, hogy de ez nem kötelező. Volt két normálisabb, és akik elkérték a felajánló imádságot, majd elküldöm neki. Hát, ha csak a kötelezőt tartjuk meg, akkor vessünk magunkra. A minimalista kereszténységnek nincs jövője. Na, minden esetre a felajánlás 1984-ben végre megtörtént. Voltak más egyéb felajánlások is, de nem voltak olyan, nem fogadta el az íg. Lúcia nővértől tudjuk, hogy amit 1984-ben Szent II. János pápa megtett, azt az ég elfogadta. Ez sem volt tökéletes, de az ég elfogadta. És mindannyian, akik idősebbek vagyunk, emlékszünk a 80-as évek közepére. Mi történt 80-as évek közepén? Ugye? Hullottak a szovjet párt főtitkárok egymás után. 2-3 év alatt mind elment. Brezsnyev, Kaput, aztán jött a többi. Csernyenko. Mondanak ezek a nevek még valamit az 50-60 éveseknek? Andropov. Hopp, pár hónap, aztán ment ő is a levesbe. Aztán jött 85-ben. Igenis, Gorbacsov. Igaz is. Jött Gorbacsov, jött a perestroika, a glasnost. És tulajdonképpen a kommunizmus sorsa megpecsételőt. Mi még nem tudtuk 86-ban, nem éreztük, de azért kicsit már azért érezték, mert a szamizdat már ment meg a ment már ez a föld alatti dolog, lakitelek később, de hogy érezhető volt, hogy valami van a levegőben, de senki nem merte remélni, hogy 2-3 év alatt összeomlik a kommunizmus. De tényleg ez történt. Egyszer a pápa azt mondta, hogy no, végre akkor én már megcsinálom, amit az ég kér tőlünk, már 60-valahány éve, na most megcsinálom. És valóban úgy, ahogy kérték, az összes püspökkel egy akarattal Fatimában felajánlották az egész világot. Oroszországot is így körbe lett írva, de nem merték kimondani a nevét, de mégis erős felajánlás volt, és a vörös sárkány hatalma megtört. Úgyhogy a felajánlásoknak nagyon nagy, ezt akarom, az egész bevezető a felajánlás előtt azért van, hogy értsük meg, hogy a felajánlásnak hihetetlen ereje van. Én tudok olyan papokról, akik azért lettek papok, az egész családban nem is volt a többi gyerek hívő, mert az édesanyja őt még a méhében Istennek felajánlotta. Valamilyen indítás folytán mindig más a motiváció, felajánlotta őt Istennek. És ő se tudja miért, minden testvére egy kicsit hitetlen vagy gyenge hitű, ő pedig vonzotta valami, fel lett ajánlva Istennek. Erdő Péter bíboros úrnak van egy nagyszerű beszéde, volt egy nagyszerű beszéde arról, hogy a felajánlásnak micsoda hatalmas ereje lehet, mikor az ember azt igazán oda teszi magát, és szívből megteszi ezt. Úgyhogy aztán eszembe jut még Varga László püspök atya, amikor püspökké szentelték Kaposváron. Szentelés után rögtön oda ment a szűzanyához, és akkor felajánlotta az egész egyházmegyét neki. Na, tulajdonképpen az fog történni itt is, amit a pápa tett világszinten, a bíboros úr is megtette a felajánlását 2006-ban Fatimában, a bíboros úr nemzeti szinten a magyar egyházat ajánlotta fel, püspök atya pedig az egyházmegyei szinten, mi meg egyházközségi szinten, mindenki a saját egyházközségében, vannak itt nem csak letkésiek, saját egyházközségét ajánlja fel. Ez a megmenekülés eszköze, ugye a papokhoz, szűzanyánk szeretett fiaihoz, szintén magánkinyilatkoztatásban, mert az egyház szintén elfogadott, nihil obstat imprimatur, és elmélkedésre ajánlott mindenkinek. Egyértelműen ebben is, meg máshol is az van, hogy akit szeretnénk megmenteni, azokat tegyük be ebbe a két szent szívbe. És ott elmagyarázzák az égiek, hogy miről is van szó. Amikor valamilyen nagy vihar közeledik, most egy nagy szellemi viharban vagyunk, már benne vagyunk. Az olyan, mint amikor volt az Ószövetségben a vízözön, de az Isten mindig készít menedéket az ő gyermekei számára. Akkor is készített Noén keresztül egy bárkát. Ha aki meg akar menekülni, az menjen be ebbe a bárkába, és vigyen be másokat is. És akik bementek a bárkába, azok megmenekültek. Voltak olyanok, akik nem hittek ebben. Voltak még gúnyolódók is. Ők ugye nem mentek be a bárkába, kimaradtak. Ezek mind elpusztultak. És azt mondják az égiek, hogy az új szövetség bárkája, ez a két szent szív, mely a szeretetben, a szent lélekben egyesült. Aki szeretne megmenekülni, és akit szeretnénk, hogy megmeneküljön, ami szeretteink, a családtagjaink, bárki, gondolj a barátaidra, munkatársaidra, a rokonokra, azokat igenis ajánd föl Jézus szívébe és a szűzanya szívébe. És ezzel a lelkülettel tegyük meg ezt a felajánlást mindannyian, akik itt vagyunk. És minél inkább ilyen lelkülettel és szívből meg tudjuk tenni, a felajánlásnak annál nagyobb lesz az értéke, annál hatékonyabb lesz, annál erősebb lesz. És akkor még egy utolsó gondolat. A felajánlást, ha komolyan veszed a hitedet, minden nap tedd meg azt, amit Szent II. János Pál pápa tett. Reggel fölkelt, az első mondat ez volt. Totus tuus. Ez volt a jelmondata. És az egész egyházot minden reggel, még az ágyban, még feküdt, már felajánlotta a két szent szívnek. A totus tuus az a teljesen a tiéd. Ez nem csak rá vonatkozott, hanem mindenkire, akit az Isten rá bízott valamilyen módon. Az egész egyház. Rád van bízva a családod, és még néhány személy, akikkel érintkezésbe lépsz. Tényleg a rokonok, ismerősök, munkatársak, igenis, rakjátok őket be ebbe a bárkába, az új szövetség bárkájába. És ilyen lelkülettel tegyük meg most ezt a felajánlást. Jézus szíve felé fordulunk, aki itt dobog az ő szíve értünk itt a tabernákulumban, és majd ki lesz vetítve a felajánlás szövege. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Áldott légy Isten, aki az ige megtestesülése által új szövetség, új szerződést kívántál kötni az emberekkel, amit a Szentlélek erejében egyesül két szent szív által hoztál létre. Hozzátok fordul az egyházközségünk minden jó akaratú emberrel együtt, Jézus és Mária szent szíve, jöjjetek segítségünk. Ti ismeritek minden örömünket, szenvedésünket, és remélünk. Hallgassátok meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélek indítása a ti szívetekhez intézünk. Fogadjátok kegyesen felajánló imádat, melyben a ti szívetekre szeretnénk bízni plébániát, híveink, életünket és jövőnket. Tekintsetek szeretettel azokra is, akik ma nem tudtak itt jelen lenni. Segítsetek megújulni a szeretetben, az imádság és a bénben. Szent misén való részvételben és az apostolkodásban. Védjétek meg családjainkat, fordítsátok a szülők szívét a gyermekek felé, s a gyermekek szívét a szülők felé. Változtassátok szeretetté és irgalommá az emberek szívében levő gyűlöletet és erőszakot. Segítsetek, hogy minden ember szívesen egyesül szent szívetekkel, a szeretetben s a szenvedésben. Töltse be egyházközségünket és országunkat, az egész világot, a felajánlás visszhangja. Legyen a remény és a béke szava minden ember számára. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyja, minden szent és szent angyal színe előtt felajánlom Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve, Jézus szent és irgalmas szívének, Szűz Mária szeplőtelen szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, egyházközségünk, családjaink, és az egyházközség területén lakó minden ember, kérjük, vegyetek szerető pártfogásokat, fogadjatok a szívetekben minket, segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértésének, előre haladjunk az élet szentség útján. Reátok bízzuk életünk. Amen.